Nyissuk ki Bibliánkat a Római Levél 12. fejezeténél, 12. rész 17-es versétől egészen a rész végéig fennállva hallgassa a gyülekezet Isten igéjét. Tehát Római Levél 12. rész 17. versétől egészen a fejezet végéig olvasom az igét. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie. Ha szomjazik, adj innia. Mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Gyülekezet, foglaljon helyet. Múlt héten Zentai testvér szolgált a római levélből, és a képmutatás nélküli szeretet volt a téma. Úgy tudom, hogy erről volt szó. Erre kértem őt, és úgy gondolom, hogy ebből is szolgált a mi testvérünk. Folytassuk most ezt a gondolatot a 17. résztől, mégpedig az Isten haragja témával, ez lesz a mai témánk. Igen, Istennek van haragja, és Istennek van bosszúálló szándéka, de ezt szeretném kibontani, hogy milyen ez a harag, milyen ez a bosszúállás, miért haragszik az Isten, és kiken áll ő bosszút. Az Ószövetségi Szentírást, ha olvassuk, és nem néznénk az újszövetségi iratokat, akkor úgy találjuk, vagy azt figyelhetjük meg, hogy az Ószövetségi Szentírók Istent olyan emberi tulajdonságokkal ruházzák fel, mint az öröm, mint a szomorkodás, vagy éppen a tetteinek a megbánása. Gondoljunk a Teremtés könyvére, Isten megbánta, hogy embert teremtett, vagy Istennek vannak érzelmei, Isten szerető, Isten féltékenyen szerető, vagy Istennek éppen a haragjáról is sokat olvasunk az Ószövetségben. Ha az Új Szövetséget is mellé vesszük ezeknek az igékhez, akkor azt látjuk, hogy Istennek a haragja még jobban kikristályosodik, hogy mi ellen haragszik az Isten, de ez már az Ószövetségben is látszik, hogyha egyben nézzük az Ószövetségi írást. Isten a bűn ellen haragszik, Isten nem az embert gyűlöli, hanem a bűnt gyűlöli. Isten a szentségét véd, és aki az ő szentségét meg akarja szentségteleníteni, az ellen kifejti az ő haragját, az ő bosszúját. Aztán az újszövetségi proféciákban találunk egy napot, ami az Úr napja lesz, Isten haragja kiteljesedik, vagy éppen érvényre jut az ő napján. És hogyha olvasunk a pokollal kapcsolatos igéket, feljegyzéseket, akkor azt látjuk, hogy ott Istennek a büntetésében szenvednek emberek azért, mert az ő kegyelmét elutasították, az ő hívását visszautasították, és ott senki sem haragszik az Istenre, mert a pokolra jutott, hisz tudják, érzik, és tudatában vannak annak, hogy jogos az a büntetés, amiben ők vannak. De ha azt nézzük, hogy mit ír Mózesnek a törvénye az Isten haragjával kapcsolatosan, vagy a bosszúállással kapcsolatosan, akkor érdekes dolgokat találunk, de azt is látjuk ezekből a törvényekből és más ószövetségi igehelyekből, hogy az Istennek a haragja nem démonikus, tehát nem egyfajta őrjöngő haragja van, mint néha szombatestreit végigvonulnak emberek a Deák Ferenc utcán, meg lehet más utcákon is, és a kukákat, a buszmegállót, vagy éppen itt parkoló autókat, nem tudom minek tartják, és megtámadják ezeket a tárgyakat. Nem egy ilyen haragra gondol a Szentírás, az Isten haragjával kapcsolatosan, hanem, még egyszer mondom, a bűnre koncentrálódik. Ha kinyitnánk a Bibliát, Mózes második könyvében, ahol a törvény van leírva, ott találunk egy ilyen érdekes igét, szemet szemért, fogat fogért, kezet kezért, lábat lábért. Ez egy elv, amit Isten igéje tár az ószövetségi zsidó nép elé, de elfelejtjük sokszor megnézni ennek az igének a szöveg környezetét, és ezt az elvet próbálja néha a keresztény ember is alkalmazni, amikor elfelejti, hogy enyém a bosszúállás, én megfizetek mindenkinek, hogy ezt kezdi el mindenkire alkalmazni. Ha megnézzük ezeket az igéket, hogy mikor mondja Isten, mikor adja Mózes a népnek, akkor a polgári törvénykönyveket diktálja Mózes az ő népének, és ezekben a polgári törvényekben itt a halál büntetését taglalja, hogy mikor kell valakit halállal büntetni, vagy mikor kell valakit olyan keményen fenyíteni, és ott látjuk, hogy ha valaki egy terhes anyát meglök, és az idő előtt megszül, akkor azért milyen büntetés jár, vagy hogyha két férfi összeverekszik, mint hogyha nem is ezen a földön játszódna ez a Biblia, akkor ha az egyik megüti a másikat, és az belehal ebbe az ütésbe, mint hogyha ilyen még nem történt volna Magyarországon, vagy most látunk ilyet Ukrajnába, akkor ennek mi a következménye. De azt is látjuk, hogy ez a szemet szemért, fogat fogért elv nem önbíráskodásra ad jogot, hanem a közösség együtt ítéli meg a bűnöst, és együtt hajtják végre a halálos ítéletet. Ezek a bizonyos kövezések ezt a célt szolgálták, egy közösségi ítélethirdetés. Lehetett ezt is rosszul gyakorolni, és látunk erre példát. Jézus evangéliumában is van erre példa, amikor egy asszonyt meg akarnak ugye kövezni, mert állítólag házasságtörésen kapták. Lehet, hogy ez igaz is volt, csak a probléma az volt, hogy nem volt ott az ember is, akivel ő házasságot tört, és mind a kettőt kellett volna bíróság elé vinni. Tehát látjuk, hogy Isten haragja törvények közé van szorítva, és azt vizsgálat után lehetett csak végrehajtani. Ha azt nézzük, hogy az Új Szövetségben hogyan jelenik meg Isten haragja, akkor azt látjuk, hogy Istennek a haragja háttérbe lép, háttérbe szorul, előtérbe jön Istennek a kegyelme és irgalma, Jézus Krisztus kereszt áldozata által, mert Jézus átokká lett, érettünk. Jézus bűnné lett, hogy a bűnös ember ne bűnhődjön. Jézus elszenvedte, magára vette Istennek a haragját a kereszten, hogy ne az embert sújtsa az a mérhetetlen pusztítás, amit kapott Jézus Krisztus. Ezért többé nem a törvény szemet szemért, fogat fogért, lábat lábért elv uralkodik, hanem egy hatalmasabb törvény lép érvénybe, ez pedig a kegyelem törvénye. És ezért mondja el Pál azoknak a zsidóknak, akik Rómában élnek, ezeket az igéket, hogy többé ti ne így álljatok bosszút egymáson, ti ne így büntessétek a bűnöst, ti ne így törvénykezzetek, ahogyan eddig törvénykezzetek, hanem hagyjátok az Isten haragját érvényre jutni. A mi ötleteink kiválóak, a mi terveink tökéletesek, de közel sincsenek az Isten végzéséhez. Lehet, hogy mi kigondolnánk egy méltó vagy megfelelő büntetés valaki részére, de Isten, hadd mondjam így, és most magadból induljál ki, Isten jobbat gondolt el, mint amit te ki tudsz találni. Vagy lehet, hogy te olyan indulattal hajtanád végre ezt a bosszúállást, vagy te személyeskednél egy-egy dologban, és nem pártatlanul, mint az Isten hoznál ítéletet. Ezért mondja a Szentírás az Új Szövetségben, hogy hagyjátok az Istenre az ítélkezést, hagyjátok az Istenre a bosszúállást, mert Isten pártatlanul hajtja végre az ő haragját. Gondoljatok abba bele, és ez nagyon ószövetségi időben játszódik, amikor van két király Izraelben. Kik ezek a királyok? Hát többször volt, hogy két király is volt egyszer Izraelben, de a két leghíresebb király, kik lehettek ők? Saulra gondolok, meg Dávidra. Ugye Saul még hivatalban van, de már Isten megvonta tőle a jogot, hogy király legyen. Dávid ott már a proféta felkente királyá, de még nem lépett hivatalba. Ez egy ilyen érdekes állapot. Ha nézzük most a tévét, akkor a szomszéd országban is valami ilyesmi van, hogy van egy kormányfő, akit elhajtottak, ő ezt nem így érzi, van már egy új kormány, és, és olyan zavargások vannak az emberek fejében, talán a mi fejünkben is, hogy akkor ez pontosan milyen állapot. De a történet úgy alakul, hogy ez a Saul, aki hogyan keresi Dávidot halálra, az ő fejét akarja venni, mert ő féltékeny Dávidra egyébként, ez az ő fő problémája, hogy Dávidra néző féltékeny, és milyen érdekes, hogy egy olyan barlangba alszik egyik is, meg másik is, ahol találkoznak. Saul nem látja Dávidot, Dávid viszont látja Sault. Ott van a lehetőség, és felismerül benne az a dolog, hogy hát itt van az ellenségem. Ő azt se tudja, hogy itt vagyok. Hát én álmába a torkát szegem. Hát és akkor mi van? Hát úgyis én vagyok a királyom, már felkent a proféta. Én vagyok az ország legitim vezetője. De Dávid hogyan gondolkodik? Mi van az ő szívébe? Talán emlékezünk erre a mondatra. Hogyan emelhetnék én kezet kire? Az Úr, az Isten felkentjére. Dávidnak nem mondták, hogy ő miért menekül? Mert ő éppen menekül. Nem tudta, hogy ez az Isten felkentje, aki őt meg akarja ölni. Hát mondják itt többen, hogy dehogy nem tudja. Hát azért menekül, mert tudja. Ha nem tudná, akkor ott van volna a palotában. De Dávidnak valami megértése van az Isten gondolkodásával kapcsolatosan, és megértette azt, amikor azok a törvények voltak érvényben, hogy meg lehetne ölni a másikat, vagy büntetni lehetne a másikat. De igaz, Saul még nem követett el vétket Dávid ellen, tehát nem ölte meg, ezért nem életszerű, nem jogos az ő bosszúja. Jogos az ő menekülése, de nem engedi, hogy ő kövessen el vétket, és kimondja ezt a híres mondatot, hogy hogyan emelhetnék én kezet az Isten felkentjével szemben. Lehet, hogy nem egy király üldöz téged, és nem egy király az, akivel neked problémád van, de tudjunk egymásra úgy nézni, tudjunk a mi ellenfeleinkre, vagy éppen ellenségeinkre, ha valakinek van ilyen, úgy nézni, hogy ő is az Isten teremtett embere. Őt is Isten hívta életre. Őt is Isten ruházza fel. Őről is Isten gondoskodik. Lehet, hogy te tudod, hogy ez a gondoskodás az Istentől jön, és ő nem. Lehet, hogy ő az életedre tör, de tekintsd őt úgy, hogy ő is Isten embere, és ne emeljél rá kezet. Azt mondja Pál, ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért, arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Hát nehéz gyakorlati feladat van ma számunkra a Bibliából előírva. Ne fizessünk a rosszért rosszal, ne fizessünk a gonoszságért gonoszsággal. Hát miért nem? Hát ha ellenem valaki gonoszul közeledik, ha ellenem valaki csak rosszal jön és bánt engem, akkor hogy ne torolnám azt meg? Azt mondja Jézus, hogy én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcod üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is. Egy picit lépjünk hátra az igétől, és lépjünk át egy másik területre, a boxolók világa. Állítólag az a jó boxoló, aki nagyot üt. De az a jó boxoló, aki meg bírja a nagy ütéseket. És vannak olyan edzők, akik úgy edzik ezeket a sportolókat, hogy hátra kötik a kezüket, és verik őket, és stopperrel mérik, hogy na hol van az a pont, amikor egy percet, egy fél percet, egy három percet fejlődött, hogy tovább bírta az ütéseket. Nekünk is néha bírni kell ezeket az ütéseket, és nem megy ez könnyen, ahogy a boxolónak sem megy könnyen, hogy arccal, fejjel védje az ütéseket. De az lesz világbajnok, az lesz éveken keresztül világbajnok, aki eltűri azt a szenvedést, ami jogtalanul éri őt. Egy másik apostoltól hadd idézzek Pétertől, ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivatotok el, hogy áldást örököljetek. Péter ugyanezeket a szavakat, ugyanezeket az igéket idézi az Ószövetségből, és azt mondja, hogy ti, akik oda tartjátok az arcotokat, ti nem azért tartjátok oda, mert elnézést a szóért balekok vagytok, vagy azért, mert a hívő embernek mindent el kell viselni, és pont, hanem mutat az örökké valóra, mutat egy magasztosabb célra. Ti áldást örököltetek, nektek áldást kell továbbadni, ne a csúnya beszédet, ne a gyalázkodás, ne a káromlást. Páltól idézek megint ez zűrös gyülekezetről van szó, a korintusiról. Hát ott van egy kis probléma a testvérek között, és azt mondja Pál, hogy sőt, testvér a testvérrel pereskedik, méghozzá hitetlenek előtt. Egyáltalán már az is nagy gyarlóság bennetek, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt? Ez is egy kemény beszéd az apostoltól, hogy a hívők közösségén belül, a szentek közösségén belül, ha van konfliktus, Pál még nem járt Egerbe, úgyhogy nem tudja, hogy van normális gyülekezet is, ahol nincsen konfliktus. Tehát azt mondja ennek az zűrös gyülekezetnek, hogy hát szenvedjétek el a kárt, szenvedjétek el a másiknak éppen a bolondságát, vagy a kihágását. Miért? Mert aki ezt megérti, aki ezt tudja gyakorolni, az már mondja az áldást, mondja azt, amit Istentől kapott. Ha mi beállunk abba a sorba, amit néha velünk tesznek, vagy ahogy velünk viselkednek, mivel volnánk mi különbek? Mivel volnánk mi különbek, mint azok, akik nem ismerik az Istent, nem ismerik azt a kegyelmi törvényt, amit mi megismertünk? Ha nem tudunk megváltozni, ha nem tudunk másképp viselkedni, akkor sajnos az ige lesz ránk is igaz, amit az ige így fogalmaz meg, hogy miattatok káromolják és gyalázzák az Istent. Mert úgy viselkedtek, úgy gondolkodtok, hogy nincsen különbség a nem hívőhöz képest. Azt mondja Pál a tesszalonikai gyülekezetben, vigyázzatok, hogy senki sem fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt és mindenki iránt. Ez a törekvés, ha hiányzik belőled, ha hiányzik én belőlem, és hiányzik valamennyiünkből, akkor sokszor csak a rosszat tudjuk egymásnak adni. Ez fakad a mi szívünkből sok esetben. A mi reakcióink, ami emberi, ami nyers emberi reakcióink nem mindig pozitívak. Ahogyan reagálunk egy hírre, ahogyan reagálunk a másik ember viselkedésére. De ha törekszek arra, hogy én jóval reagáljak, én jóval szolgáljak felé, akkor ezt a rosszat már kezdem legyőzni. Azt mondta egy illető, hogy ő nem engedi meg magának azt a luxust, hogy ő haragudjon a másik emberre. Ő nem akarja tönkretenni az egészségét, nem akarja tönkretenni a napját, nem akarja tönkretenni a többi emberrel való jó kapcsolatát. Hát ha valaki indulatos, bosszus, haragvó a szívébe, és mondjuk semmi között hozzá meg az ő problémájához, de találkozik veled, és megkérdezi, hogy hogy van, hát egyből elkezdi mondani, hogy az a izé, az a mondjon le, az a szemét, az a büzé, az... Jó, jó, én csak megkérdeztem, hogy hogy vagy. Tehát nem érdekel, mert hogy ő milyen izé. Jó, 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 oké, én sietek a buszhoz. Lehet, hogy autóval jöttél, de akkor is sietsz a buszhoz. Csak valahogy ne rázad, hogy ne ronts el a te napodat. Hogy ne ragadjon rád ez a szenvedély, ez a lelkület. Ne álljatok, kihagytam egy igét. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Én azt mondom, hogy a mai üzenetben ez a kegyelem. Meg a rossz hír is egyben. Ha lehetséges. Mindenkivel éljetek békességben. Jelenkezzen az. Ne legyünk ennyire őszinték, de magadban jelenkezzél. Lehet-e mindenkivel békességben élni? Tudsz-e úgy viselkedni, hogy mindenkivel békességben legyél? Nem tudom, hogy ki merné feltenni a kezét. Lehet megkérdeznénk, hogy miért vagy képutató, vagy megkérdeznénk, hogy taníts minket, mert te valamit tudsz. Én nem mernék ennél az igénynél jelenkezni, mert én tudom, hogy hány emberrel nem tudok békességbe élni. Na, ilyenkor mi a helyzet? Ilyenkor hogyan kell nekem, vagy nekünk viselkedni? Menjünk vissza az előző igékhez, törekedjünk, de ha már ez sem megy, és eljutott a mi kapcsolatunk egy olyan ponthoz, amikor azt mondjuk, hogy ember, én nem tudok veled békességben élni. Újból és újból össze fogunk veszni. Ezt ismerd be te is, én is beismerem. Váljanak szét a mi útjaink. Ne keressük egymás társaságát, mert te is vétekbe esel, én is vétekbe esek. Hát látunk ilyet a keresztény misszióban is. Lehet, hogy nem a gyűlölködés szintjén volt mondjuk Barnabás és Pál, de egy ponton azt mondták, hogy hát arra is vannak hitetlenek, meg erre is, akkor váljunk szét, és külön folytassuk a mi missziónkat. és megáldották egymást, tudnak egymásért imádkozni, és messziről könnyebben szerették egymást, bár ott nem volt ilyen nagy a konfliktus, de megelőzték a konfliktust. Vannak emberek, akikről, és itt inkább az idősek járnak előttünk, mert ismerik önmagukat, ismerik az embereket, és azt mondják, hogy vele én nem fogok jól kijönni. Inkább nem mélyítem azt a kapcsolatot, nem mélyítem azt a barátságot, hanem törekszek, hogy ne kerüljünk konfliktus zónába, konfliktus helyzetbe. Korintusi gyülekezetnek írja szintén Pál, végül testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene lesz veletek. Törekedni, hogy a békét, a rendet helyreállítani, ha ez a rend, ha ez a béke éppen válással történik, hogy két ember többé nem beszélget egymással, nem ülnek egy autóban, nem fognak együtt dolgozni, ez is egy rend, ez is egy helyreállítás. De itt is törekedni kell arra, hogy ne úgy éljek, hogy én mindenkitől külön vagyok, tehát én úgy vagyok békességben, hogy otthon maradok, és egyedül békében vagyok mindenkivel. Ez lenne a legkönnyebb. Bár néha én magammal is össze tudok vitatkozni, lehet, hogy te is vagy ezzel így. Nem erre kell törekedni, hanem a nagyon szélsőséges emberekre mondja ezt az apostol. Jézus mond ennél jobbat, azt mondja, boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet, boldogok, akik békét teremtenek, mert őket Isten fiainak nevezik. Boldogok azok, akik békét teremtenek két problémás ember között. Boldog az, aki ő maga teremti meg a békét az ellenfelével, a vita partnerével. Vagy gondoljunk a Szentlélek gyümölcsére, ott is a türelem és a békesség, az önmegtartóztatás megjelenik. És az Isten haragja, amikor a téma, amikor az Isten bosszúállása a téma, akkor működik, hogyha bennem a békesség, a türelem ott van, és megvárom, ráhagyom az Istenre, hogy ő cselekedjen. Hát ilyenkor nem szeretjük azokat az igéket olvasni, hogy egy nap olyan, mint ezer év olyan, mint egy nap, mert én olyan vagyok, mint az apostolok, hogy Jézus, imádkozzunk tűzért a mennyből, nyomjuk meg a piros gombot, robbantjuk fel őket a te nevedbe. És mit mond az Úr Jézus ezekre az imádságokra? Bolondok vagytok, ostobák vagytok, nem tudjátok, hogy mit kértek. Nem látjuk, testvérek, hogy mi van a másik ember szívében, nem látjuk azt a folyamatot, amin ő keresztül megy. Lehet, hogy ő most még haragvó, bosszúálló, egy szélhámos, de Isten látja az ő megtérését, látja az ő megújulását, és neked és nekem, mint hívőnek, vagy mint régen volt a hívőnek, türelemmel meg kell várni az ő megtérését. Nehéz feladat ez, testvérek. Nekem is, neked is. Azt mondja a 19. versben, ne álljatok bosszút önmagatokért, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Ahogy az úrvacsorai közösségben is mondtam már, hogy Istenre, ha nem úgy tekintesz, mint örökké valóra, aki időtlen, aki kívülálló a teremtett világon, aki fölött áll mindeneknek, akkor ezt az igét se tudod megélni. Hagyjál helyet, hagyjál időt, mondhatnánk így is, az Isten haragjának, az Isten bosszúállásának. Igen, mi egyből nyomnánk a gombot. Igen, mi egyből robbantanánk, mi egyből szemet szemért fogad fogja. Ott van a Bibliában. Csak ha kivágjuk ezt egy igekártyára, és odaadjuk ezt egy haragvó embernek, az a baptista gyülekezet nevében. Az Úr nevében. Szent háborúk, keresztes háborúk. Hát olvassuk a történelemben, hogy ezeknek nem jó a kicsengése mai napig. Hagyjunk helyet az Isten haragjának, Isten bosszúálló. Enyém a bosszú, a megtorlás, amikor megtántorodik a lábuk, mert közel van vesztük napja, és siet, ami rájuk vár. Ez ki mondja? Mondja az Isten. Honnan? Az örökkévalóságból. Kiknek? Az időbe, a térbe rekesztett embereknek. Eljön az ő ítéletük, eljön az a jutalom, ami jár nekik. Vagy Náhum mondja szintén hasonló gondolatokat, indulatos és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr és haragvó, bosszút áll ellenfelein az Úr és haragtartó ellenségeivel szemben. Türelmes az Úr, de nagy a hatalma, nem hagy az Úr büntetés nélkül. Förgetekben és forgó szélben visz az útja, felhő a lépteinek pora. Tehát több helyen szólnak a proféták, és még másik 20 igét tudnék hozni, ami ezeket a gondolatokat megerősíti, szinte szó szerint, hogy Istennek eljön az ítélete. Ehhez nem kell, testvérek, hit? Van valaki, aki téged üldöz, mint Saul Dávidot. Van valaki, aki az életedre tör, aki bosszút akar állni valami kis hibádon, vagy csak úgy, nem tetszik neki az arcod. De ha te hiszed, hogy Isten bosszúálló is megfizet az ellenségeinek, akkor hidd el és engedd el ezeket az indulatokat. Mondok mást is. Panaszzsoltárok. Hallottunk már róluk? Mik vannak a panaszzsoltárokban? Idézek egyet-kettőt. Hújon rájuk tüzes parázs, taszítsd őket vizes gödrökbe, hogy föl ne kelhessenek. 140. Zsoltár 10. verse. Hát ezzel sem megyünk evangelizálni a Dobótérre, igaz? Ezt sem mondjuk embertársunknak. Ezt se olvassuk fel, vagy imádkozzuk el közös imádságon. De amikor a csendes kamrádban vagy, amikor az Istennel vagy kettesben, akkor a Biblia ad ötletet ezekre az imádságokra. Isten engedi, hogy az indulat, ami benned van, az a harag, ami benned van, az az Istenhez szálljon fel, és ne az embertársad torkára. Az az indulat, ami benned van, ami a szívedet gyötri, az az Istenhez szálljon fel, és ne az ártatlan, a tehetetlen, kívülállót mérgezze, aki nem része a konfliktusnak. Az Istennek ártanak ezek az imádságok? Az Istennek ártanak ezek az emberi indulatok? Én azt hiszem, én azt gondolom, hogy nem. Maximum azt a választ kapjuk, mint a tanítványok, nem tudjátok, hogy mit kértek. De amikor valaki kidühönte magát az Úr előtt, amikor kijött belőle az az indulat, ami benne van, akkor már tud higgadtan beszélni, de tényszerűen az ő ellenfelével. Azzal, akiben vitában, perben van. És már nem személyeskedés lesz ez a vita, hanem a puszta, a nyers tényeken alapuló párbeszéd. Szeressétek ellenségeiteket, mondja az Úr Jézus. Imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Meddig tudtok ti gyűlölközve, haragtartóan imádkozni az Isten előtt? Az Istennek a szentség, amikor megjelenik, akkor nem szokott az érzésünk lenni, hogy ó Uram, így szidom azt az embert, akit te teremtettél. Zárójel, baptista foci bajnokság, egyik is, meg másik is imádkozik a győzelemért. Hát az Isten nagy bajban van, most még baptista gyülekezet foci csapatát áldja meg. Én azt szoktam mondani ilyenkor a fiataloknak, hogy azt kérjétek, hogy ne rúgjátok szét egymás bokáját, meg nem tudom miért, hanem hogy tiszta játék legyen, és hát majd győzön az ügyesebbik, a jobbik csapat. Isten, áld meg a magyart, imádkozzuk a nemzeti imádságunkba. Ha küzd ellenségével, hát nekem ellenség, de Istennek szintén a teremtett gyermeke. Isten őt is szeretné, hogy megtérjen. Nem a himnuszt akarom bántani, félreértés ne essék. Csak nagyon emberi ez az imádság is. Nagyon emberiek azok a panaszzsoltárok, és Isten vállalja az embernek az őszinte lelkületét, és beleírja a Bibliába ezeket az imádságokat. És elénk tárja, hogy ilyenek vagytok ti is, mint Dávid, vagy Ászáf, vagy Mózes. És ez nem baj. Ez az én természetem. Ez az én valóm. De azt mondja az Isten, hogy enyém a bosszúállás. Igen, mondd el az Istennek, panaszkodj ki magalad. Engedd ki a gőzt. És tudj úgy állni, akár az ellenségeddel szembe, hogy megáldod őt. Vagy amit kér is a törvény, hogyha éhezik ellenségednek szamara, adjál neki enni. Ha nagy terhet visel, és roskadozik alatta, könnyíts azon az állaton. Kedves szembeszomszéd, jó szomszédság, török álltok, szokták mondani, hazajön este a kocsijával, égve hagyja a lámpát az autóján, reggel gyalog fog menni dolgozni. Vagy átkopogsz hozzá, hogy szomszéd, tudom, hogy utálsz engem, én is szeretlek téged, de lámpád az égve marad, csak hogy nehogy reggel én vigyelek el a munkába, annyira még nem tudlak szeretni, de szólok. Ez is egy előrelépés. Vagy ha nagyobb szeretet van benned, megvársz, hogy az aksia lemerüljön, És reggel csengetsz át, hogy hát én úgy gondolom, hogy ma nem fog beindulni az autó, de én elviszlek. Pontosan hol dolgozol? Egyébként Lajos vagyok. Kezdjünk el barátkozni végre. Isten ad lehetőséget, hogy ezeket az igéket megéljük és gyakoroljuk. Én úgy gondolom, hogy az életünk folyamán többször előjönnek. Pál idézi is ezeket az igéket a 20. versben, ha éhezik ellenséged, adj ennie, adj innia, mert parazsat gyűjtesz a fejére. Egyébként ez egy példabeszédek idézet, a 25. példabeszéd 21-es, 22-es versei, nézzetek majd utána. Ez a parazsat gyűjteni a fejére mit is jelent? Ez egy szertartás volt, képzeljük el, Egyiptomban, amikor valaki gyászolt, valakinek egy fájdalma volt, egy konfliktus miatt, egy tálban élő szenet, tehát parazsat tett, és azt a fején hordozta, és ezzel deklarálta mindenki előtt, hogy ő gyászol, vagy neki egy vitája volt valakivel, és megbánta ezt a vitát, vagy szeretné rendezni az ő állapotát. Innen veszi a példabeszédek írója ezt a képet, hogy parazsat gyűjtesz a fejére. Előbb-utóbb a te szereteted, ami Krisztustól ered, ami krisztusi eredetű, az parazsat gyűjt a fejére. Gyászolni fog, a megtérését fogja keresni. Azt mondja az Isten igéje, hogy az Istentől jövő szomorúság az megtérést eredményez. A másik ember, amikor már parazsat fog a fején hordozni, azért szomorodik meg, mert te annak ellenére szereted, annak ellenére akarsz neki jót és segítséget nyújtani, pedig ő gyűlölt téged, pedig ő ellenséges veled. Nincs itt a feleségem, de el tudnám mondani azt a bizonyságot, ami őt a megtérés útján elindította, utált mindenki, gyűlölt mindenkit, egy ilyen lelkület volt benne, és nagyon komoly szándéka volt, hogy milyen gaztettet követel, akár magával szemben. És egy ilyen nap, amikor úgy kelt fel, hogy gyűlöl mindenkit, utál mindenkit, feketébe járt, ezzel is kifejezve az undorát a világ felé, eljött az anyukájához egy fodrász, egy keresztény testvérnő a gyülekezetből, és otthon, ahogy csinálta a haját, olyan nagy szeretettel szólt a Gabi felé, olyan nagy szeretettel válaszolt arra az undorra, arra a gyűlölköző beszédre, ahogyan ő beszélt, akár az anyjával, akár a fodrásszal. És nem értette, hogy ez a fodrász, ez a testvérnő, aki szintén egy fiatal lány volt, akkor még nem volt férje, miért ilyen nagy szeretettel beszél ahhoz, aki szándékosan, csúnyán beszél vele. Elkezdte zavarni ez a szeretet. Elkezdett ő zavarba jönni, hogy miért van benne ekkora szeretet. Hát ilyenkor az a normális, hogy visszafeleselnek az emberek, hogy visszaütnek, visszarúgnak az emberek. Ez a fodrász, ez oda tartotta valamennyi arcát. Nem tudom, mennyi arca volt neki, nem tudom, milyen dű volt akkor a Gabi, el sem tudom őt így képzelni. Nagyon megtért ő ebből az állapotból. De ez a fodrász testvérnő, ez hagyta, és gyűrte a pofoszkodást, gyűrte a gyomrozást. És a szemese rebbent ezekre a hamis beszédekre. És amikor elvégezte a dolgát, és hazament, Gabiba elindult valami, elkezdődött az a parázsgyűjtés a fejére, és megszomorodott, megtért, és elhagyta őt a gonosz, elhagyta ő a bűneit, megvallotta az Úrnak. Egy bátorítás még a példabeszédek könyvéből. Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki városokat hódít. Emlékszem, Heizer Tamás egyszer szólt a fiúkhoz, és azt mondta, hogy nem az az igazán fickós férfi, nem az a kemény legény, aki bárkit le tud ütni, aki bárkit meg tud verni a tömegéből, a képességeiből fakadóan, hanem az az igazán kemény és fickós ember, aki annak ellenére, hogy egy ütéssel meg tudná ölni a másik embert, nem jut oda. Vagy az ő beszédével be tudná alázni, meg tudná égetni a vita partnerét. Nem gyalázza meg, hanem szeretettel fordul felé. És erre hívott bennünket, fiatal embereket, hogy ebbe tréningezzük magunkat, ebbe végezzünk testépítést, vagy éppen önuralom építést. Többet ér a türelmes ember a hősnél,
ki városokat hódít meg. Emlékezünk Dobó Istvánra, mert ő megvédte a várát, a városát. Emlékezünk Mátyás királyra, aki csatákat nyert, vagy éppen Attilára, aki elfoglalta Magyarországot. Emlékezünk nagy hősökre is, és olyan büszkék vagyunk, hogy vannak ilyen hőseink a magyar történelemben. De azt mondja a Biblia, és őket nem lebecsülve, hanem többet ér a türelmes ember. Lehet, hogy neked már nem kell az egri várat megvédeni, lehet, hogy neked nem kell országot foglalni, de neked is van szomszédod, van családtagod, van munkatársad, van fiad, van lányod, van éppen szülőd, aki felé türelemmel kell lenni. Hát adjon neked az Úr győzelmet, hogy te győzz le őt a jóval, ne a rossz győzzön le téged, és adjál neki lehetőséget, egy üres tálat, hogy a parazsat kezdje el gyűjteni, és legyen megtérés az ő életébe. Amen.